És most, valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart mikrofonjánál Kalmár András.
Szép délutánt kívánok! A Kulturpart mai adásában először Safranka Peti Zsófia táncművésszel beszélgetünk a Siker kapujában című darabról, aztán Kovács Szilárd, a Pécsi Bazilika zeneigazgatója mesél Saint-Saëns-ról és az orgonáról a Pannon Filharmonikusok bérletsorozata kapcsán. Nagy Katica színésznő Semmelweis szerelmeként tűnik fel hamarosan a mozivásznakon, és közeledik a magyar filmnapja is, Bugya Sándor filmrendezővel ajánljuk a programokat és a filmeket. Ez itt a Kulturpart, én Kalmár András vagyok, azonnal kezdünk. Kedves hallgatók, a Budapest Táncfesztivál keretében lesz egy izgalmas bemutató április 30-án a Nemzeti Táncszínházban, aminek hát az a szerénytelen címe, hogy a Siker kapujában, és itt van a vonalban Safranka Peti Zsófia táncművész, aki az egyik alkotója, vagy egyik szereplője ennek a darabnak, a másik pedig Halász Gábor. Szia Zsófi!
Szia, sziasztok!
Na hát mesélj erről a sikerről, aminek a kapujában álltok.
Hát emiattuk a címet, az biztos. Mi egy kicsit visszafogottabbak vagyunk, azt gondolom. Gáborral együtt, vagy hát külön nyilván két különböző helyen elkezdtünk dolgozni, gondolom ő is fejleszteni magát, én biztosan, és hát ennek az lett a végeredménye, hogy végül a Táncszínház meghívást adott nekünk az idei fesztiváljára, és mindketten hozunk egy-egy duettet, illetve egy-egy szóló darabot az est keretén belül. Én egy brit táncművésszel fogok egy duettet előadni, Funreal címmel. Ez igazából az emberi kapzsiságot, mohóságot veszi górcső alá egy 12-15 percben, illetve a szólóm pedig az Icon címmel, igazából a rövide, vagy a hosszabb címe a Nem minden arany, ami fénylik. Néha azt gondolom elfelejtjük, hogy ezek a hírességek, ikonok mennyire emberek, mennyire ők is emberek, mint mi. Ezt egy ilyen viccesebb úton, formában próbálom majd prezentálni 30-án. Igazából erről lenne szó.
Aha, jó, tehát a Siker kapujában az tulajdonképpen nem egy darab, hanem egy gyűjtő cím, és ez akkor négy kisebb előadásban áll. Ti elképesztő sikereket tudhattok magatokénak, különböző fesztiválokat és különböző táncversenyeket nyertetek mind a ketten.
Igen, így igaz. Nekem például az elmúlt két évem volt ennyire intenzív nemzetközileg. Elég sok helyen részt vettem, fesztiválon, versenyen, és igazából így próbálom folyamatosan megnyitni magam előtt ezeket a kapukat. Nemzetközileg próbálok folyamatosan még nyitni új kapcsolatok felé, új lehetőségek felé. Igazából azt gondolom, hogy ez nagyon fontos egy szabadúszó táncművésznek.
Hát meg olyan szempontból nincs is nehéz dolgot, hogy ez azért elég nemzetközi, már mint a táncnak a nyelve, tehát tulajdonképpen azokkal a kvalitásokkal, amikkel rendelkezel, a világ bármely pontján, ahol van kortárs tánc, be tudsz kapcsolódni egy munkafolyamatba, nem tudom, hogy jól gondolom-e én ezt.
Ez így igaz, viszont hatalmas a verseny. Ráadásul külföldön bárhol igazából, ahol nagyobb együtteseknél találkozik az ember, próbál bekerülni valahova, vagy csak szabadúszóként bejutni valahova. Tehát, hogy akár ha csak egy fesztivált nézzünk, ott is minimum ma már a 400-500 jelentkező. És abból körülbelül 10-15 embert választanak ki. Tehát, hogy azért ez elég nagy a versengés mindenhol. Hát nagyon sokat kell magunkon dolgozni, ez tény, aki tényleg elhivatott, ennyire akarja magát érvényesíteni ebben a szakmában. Nyilván nem csak ezen múlik az egész, hanem vannak ilyen side dolgok is ezzel kapcsolatban, de az egy másik téma valószínűleg.
Múltkoriban beszélgettem Julonics Tamással, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetőjével, és ő mondta, hogy hozzájuk mennyi külföldi jelentkezik, és hogy mennyi külföldi munkatársuk van, illetve táncosuk, tehát valószínűleg itt mindenki megy mindenhova.
Igen.
A gyakorlásról meg az jutott eszembe, hogy nemrégiben voltam a Táncművészeti Egyetemen, ahol a wifi jelszó az, hogy gyakorolt 100-szor.
Igen, tudom, én is minden nap, én nap látom ezt a dolgot ott az egyetemen is, de hát tényleg máshogy ez szerintem nem működik. Uh-huh. Saját bőrömön tapasztaltam én is ebben a pár évben, hogy ez az út, tehát hogy tényleg ez az út, hogyha ha bemegyek a próbaterembe, izzadok 3 órát egyben, és érzem másnap, hogy történik valami más, aztán megint a következő napon ugyanez, tehát hogy igen, ez az útja ennek az egésznek.
Jó, nyilván kell hozzá a professzionalizmus, kell hozzá rengeteg gyakorlás, kell hozzá nyilván szerencse is, és kell egyfajta egyedi látásmód. Tehát én azt gondolom naívan, úgyhogy nem értek ez a műfajhoz, hogy van egy bizonyos szint, amit mindenki megüt, meg mindenkinek meg kell ütnie, és azon túl, hogy te mit álmodsz bele egy darabba, hogy mit raksz színre, hogy mik a te érzéseid, mik azok a képek, amik téged motiválnak, az talán egy ponton túl sokkal meghatározóbb már, mint az, hogy mennyire ügyes vagy.
Igen, ez így igaz. A saját kis világunk is ugyanolyan fontos. Erre nagyon jók a különböző társművészetek, vagy egyetlen egy, vagy több nyilván sztori az életünkből, amit saját magunk éltünk át. Ezek mind tudnak segíteni egyrészt a kreativitásunkban egyaránt, másrészt meg a mozgásnyelvünk kialakításában, én azt gondolom, mindazon túl természetesen, hogy mennyi sok műfajt tanul meg az ember az évek alatt, mennyit tapasztal másoktól, kurzusokról, koreográfusoktól. Igen.
Aha.
Igen, táncstílusokon keresztül. Én rengeteg más műfajt tanultam a kortársam kívül, versenytánc, step, rock and roll, nem is tudom még. Tehát, hogy hip-hop,
mi volt az első? Táncok. Kislányként balettozni kezdtél el?
Igen, az óvodában volt ilyen előkészítő, balett előkészítő kis valami, aztán édesanyám elvitt rock and roll, akrobatikus rock and roll edzésre, és hát ott beleszerettem ebbe az egészbe, és ott kezdődött el minden. 11 évig azt csináltam, és amellett már balettet is elkezdtem az általános iskolában, és hát is így folytatódott.
Te,
szép
Zsófi,
sorban jöttek a különböző műfajok.
Van egy nagyon fontos pont mind a táncosok, hát mind a sportolók életében, sőt minden művész életében, és ezt próbálom így fókuszba helyezni, főleg azért, mert gondolok itt azokra, akik hallgatnak most minket, és táncolni szeretnének, vagy sportolni, vagy bármilyen pályát kijelölnek maguknak, tehát, hogy mindenki nagyon ügyes, mindenki nagyon okos egy darabig, és aztán jön egyszer csak egy edző, egy tanár, egy pedagógus, aki azt mondja, hogy na, te édes lányom, vagy te édes fiam, nagyon tehetséges vagy, akkor el kéne ezzel kezdeni professzionálisan foglalkozni, és akkor ott áll az ember, meg ott áll a szülő nagyon sokszor, és ezt vagy elhiszi, vagy nem, mert van olyan is, hogy ez nem feltétlenül igaz, mert egyéb motivációk vannak amögött, hogy miért mondja ezt az adott pedagógus, vagy edző, vagy akkor azt mondja, hogy oké, akkor ezt elhisszük, és akkor ráteszem erre az életemet. Neked mi volt ez a pont, vagy hogy látod ezt a kérdést?
Igazából szerintem nekem hatalmas szerencsém van a szüleimmel, mert amikor kicsi voltam, akkor ők nekem adták a döntést, hogy jó, amit te szeretnél, akkor oda mész, oda íratunk be. Tehát, hogy szerintem már kiskorban elkezdődött ez a tánc iránti szeretet, és ez csak folytatódott. Nyilván a különböző tanárok is látták az elhivatottságot bennem, hogy ez valahogy nekem ez a kifejezés. Mm. Én eléggé zárkózott gyerek voltam, és mai napig azt érzem, hogy kicsit zárkózottabb vagyok a többieknél, akárhova lépek be, és azt gondolom, hogy itt tudtam megélni azokat a dolgokat, amiket így nem tudok kifejezni, vagy nem tudtam kifejezni szóban, vagy érzelmekkel. Mm. Szóval lehet, hogy ez volt az a drive, ami engem így vitt előrébb.
És akkor volt egy olyan pont, hogy azt mondták, hogy a Zsófinak ezzel komolyan kéne foglalkoznia, és akkor mindenki erre bórintott.
Igazából azt gondolom, hogy én döntöttem ezt el még általános iskolában, hogy ó, én ez az, amit én szeretnék csinálni, más nem tudok magamnak elképzelni, na ezzel szeretnék én tovább foglalkozni. És mondták, hogy jó, akkor próbáld ki magad.
De ez annyira irigylésre méltó. Ez igazából a szerencse, hogy ezt így tudtad magadnak, és akkor ezt csinálod. Ez fantasztikus. Na jó, nézzük meg a másik végét a gyertyának, hogy ilyen gonosz legyek, mert azért tudjuk, hogy ezt a műfajt nem lehet sokáig csinálni, azt is tudom, hogy te már most tanítasz, és nyilván valahogy ebbe csatornázódik be a dolog. Természetesen vannak fantasztikus táncművészek, akik egészen idős korukig a színpadon vannak, de nyilván nem mindenben, meg nem úgy, meg hát hiába, tehát a test az test. Ez így van. Te hogy látod magad 10-20-30 év múlva, illetve azt is akartam kérdezni, hogy ha balettáncos lennél, akkor biztosan arra vágynál, hogy a Bálsolyba táncolj, ha rockénekes lennél, akkor a Wembleybe szeretnél egyszer föllépni, de hogy egy kortárs táncosnak mi az a hely, vagy mi az a csapat, ahol mindenáron ott szeretne lenni, vagy ami egy ilyen álomkép?
Az álomkép, oké, kezdjük azzal. Igazából nekem ami fontos, hogy ha koreográfusként, ha kreátorként dolgozok bárhol, vagy táncosként bárhol, akkor higgyenek bennem. Tehát, hogy engem őszintén nyilván vonz a nagy színpad, a nagy közönség, az olyan helyszín, hogy a földről lehet enni, tehát, hogy ilyenek, igen, de hogy mégis valamiért nekem az a fontos, hogy a hit a munkámmal kapcsolatban azt megkapjam. Hogy valid legyen az, amit csinálok. Hogy elfogadják a fejesek, vagy nem csak a fejesek, megtaláljam a közönségem. Talán ez ami a fontos, hogy igen, jó, ez jó, ez bejön nekem. Tehát, hogy valami ilyesmi ez a hely, amit én szeretnék.
Te is nincs egy ilyen világhírű társulat, ami a kortárs táncosoknak a mekkája, hogy egyszer oda bekerülni, vagy egyszer ezzel az emberrel, vagy azzal az emberrel dolgozni?
Szerintem ez azért egyénfüggő, mert elég sok nagyon-nagyon színvonalas hely van szerte a világon, egyre nagyobb, meg kisebb társulatok egyaránt, nagyon érdekes munkákkal, kreatív színpadképekkel, kreatív mozgásanyaggal. Szóval szerintem ez inkább ilyen periódusos, vagy éppen milyen periódusban van egy táncos, mi az, amit éppen abban az évben szeretne. Ha researchöl, akkor mi az már másik évben, amit szeretne, tehát hogy ez egy kicsit ilyen, legalábbis a részemről változó. Én régen nagyon szerettem volna társulathoz kerülni, még amikor kijöttem az egyetemről, de ez nem valósult meg, és utána szabadúszó lettem, és ez folyamatosan így tetszett nekem egyre jobban, és tavalyi évben már nem is tudtam volna magam elképzelni társulatban, és nem is vágytam rá. És most egy-két hónappal ezelőtt megint így belekerült valahogy a fejembe, hogy húha, mi van, ha én mégis szeretnék társulatba kerülni? Mi van, ha én most kipróbálnám magam inkább társulatban? Tehát, hogy ez nagyon változik, azt gondolom. Legalábbis bennem, biztosan ez az egész.
Hát változik, meg az embernek az élethelyzete is változik, tehát nyilván persze. Más szabadúzni 20 éves fejjel, meg más két gyerekkel adott esetben anyukaként, tehát az persze. Is egy megint másik történet. Azt akartam még kérdezni tőled, hogy hát fölismernek-e a közértben, mert hogy tele van veled plakátolva a város, igaz, hogy az arcod nem látszik, de valami elképesztően különleges mozdulatot mutatsz be, amiről azt is hihetnénk, hogy valami kung-fu filmből kivett dolog, de nem, azért az látszik rajta, hogy tánc, de nem is tudom, hogy miért. A Budapest Táncfesztivál plakátjáról beszélek, amin te vagy látható. Hogyan született meg ez a plakát? Egyszer csak azt mondták, hogy nem tudom, Zsófi, csinálj valamit, és akkor fotózunk, és majd valami lesz, vagy ezt előre kitaláltátok, ezt a koreográfiát, vagy ezt a mozdulatot, meséljenek a titkairól, mert azt gondolom, hogy nagyon izgalmas.
Jó. Igazából nekem ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy a Táncszínház felkért erre a lehetőségre, hogy egy kampányfotón szerepeljek. Igen, a talpamat már valószínűleg felismerik az emberek. Nem, az arcomat nem baj ez szerintem senkinek. Hát igazából Lakatos János fotográfus, táncművész készítette a képet, én előtte nap ráírtam, hogy Jani, hát végül is mire készüljek, tehát hogy beszéljünk össze, nem tudom igazából a táncszínház mit szeretne, mit csináljunk, stb. És mondta, hogy hát hozzak valamit, kitaláljuk ott. És igazából eléggé improvizatív módon történt ez az egész, elkezdtem egy mozdulatot, és abból született meg ez az egész. János pedig mindenféle fura pozícióban próbálta fotózni ezt a dolgot. Nyilván több pozíciót is kipróbáltunk, kis tánccal egybevéve, de végül ez volt az, ami azt gondoltuk, hogy illene a mostani fesztiválra.
Hát figyelj, gratulálok, tényleg elképesztő és nagyon-nagyon jó fotó. Remélem, hogy ezt a János benevezi valami fajta fesztiválra vagy versenyre, mert tényleg elképesztő és nagyon jó az ötlet. Térjünk akkor vissza még egy picit pár szó erejéig a darabhoz, amit Halász Gáborral csináltok, és ugye ez a Siker kapujában című gyűjtő nevet kapta. Ugye vannak itt ebben szólóitok, mind a kettőtöknek, és vannak duettek. A partnered az James Pett.
Igen.
Róla mit lehet tudni?
Igazából ő a Wayne McGregor Company-nál volt több éven keresztül, ez egy elég híres angol társulat, aztán kivált belőle, és a partnerével szabadúszó, hát egy kisebb együttest alakítottak ki, főként ketten dolgoznak, meghívott vendégekkel, vagy már őket hívják meg a világban elég sok helyre, és igazából az egyik előadáson őt láttam, felvettem utána vele a kapcsolatot, és első körben meghívtam Magyarországra, hogy jöjjön el workshopot tartani a kézérbalé stúdióba, ahol tanítok egyrészt, és utána meghívtam, hogy mi lenne, vagyis megkérdeztem, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy duettet, mert hogy nekem van egy ötletem, mit szól. És hát én rettentően csodálom, meg csodálom most is nyilván, és nagyon megtetszett ez az emberi oldala is, hogy persze, csináljuk, miért ne? Egy világhírű vezető társulatból jött, és nekem azt mondja, hogy úristen, persze, csináljunk valamit, hát hogy nekem az akkor elképesztő volt, ez tavalyi évben történt, és hát azóta többször dolgoztunk így együtt ezen a duetten, és igazából ennyit lehet róla tudni.
Na jó, de azért rólad is sokat elárul, hogy egy ilyen világsztárt, csak úgy megkérdezel, hogy hello, akkor duettezzünk egyet.
Hát kellett az a, nem is tudom, hogy hívják, az a bátorság, igen, hogy én akkor oda megyek állni bárkihoz is, és igen, na akkor most ezt megkérdezem. De bejött, szóval igen, én próbálom így ösztönözni az embereket, hogy hajrá! Csináld, ha ezt jónak látod, és ki tudja, mi sül ki belőle. Tehát, hogyha nem próbálkozik az ember, ez igaz az én szakmai életemre is, akkor az ott fog lebegni egy helyben. Ha próbálkozunk, akkor pedig valami mindig történik. Vagy tanul az ember belőle, vagy már egy következő lépcsőfokot lép meg.
Ez így van, és akkor még egyet kérdezek a szólódról, ami az ikon vagy icon címet viseli, mert hogy itt fölbukkan Donald Trump beszéde? Jól olvasom én ezt?
Így van. Őnek az egyik, hát egyik beszédét, egy igazán vicces mixet használok az ő beszédéből, hogy igazából minden mennyire könnyű neki, vagyis hát nem is neki, ő csak egy szimbóluma ennek a témának, ennek a hírességek, az ikonok, az imádott embereknek a szimbóluma. Igen.
Na jó, táncról nem is lehet beszélni, meg egyébként hülyeség is, mert mindenki menjen el és nézze meg. Tehát akkor még egyszer április 30-án a Nemzeti Táncszínházban a Millenárison Budapest Táncfesztivál, és ennek a keretében lesz a Siker kapujában című előadás, amit Safranka Peti Zsófia és Halász Gábor táncolnak, és lesznek szólók, és lesznek duettek, szám szerint 4. Zsófi, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, elszállt velünk az idő, de azért kérlek, hogy időről időre adj hírt magad magadról, mert azt gondolom, hogy nagyon izgalmas a te pályafutásodat így követni, és szerintem hallunk még nagyon sokat rólad a világ különböző pontjairól. Én köszönöm még egyszer, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Nagyon szépen köszönöm, bízom benne én is.
Köszönöm szépen, szervusz.